Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Huszonhárom óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Ferenc pápa szeptemberi ima szándéka: imádkozzunk, hogy mindenki a szívével hallja meg a föld, valamint a környezeti katasztrófák és az éghajlatváltozás áldozatainak kiáltását, személyes elkötelezettséget vállalva a világ iránt, amelyben élünk. A Szent Atya kijelentette, a katasztrófák következményei miatt leginkább a szegények szenvednek, azok, akik árvíz, hőhullám vagy aszály miatt kénytelenek elhagyni otthonukat. Az ember által okozott környezeti válság, például az éghajlatváltozás, a környezetszennyezés vagy a biológiai sokféleség csökkenése nem csak ökológiai válaszokat kíván, hanem társadalmi, gazdasági és politikai válaszokat is, olvasható a szerdán közzétett üzenetben. Kiadós csapadék várható kett hajnalig, áradni fog a Duna, a Lajta és a Rába is, írta a Hungaromet a Facebook oldalán. Jelenleg hidegfront húzódik Magyarországtól nyugatabbra, Olaszország északi részei fölött képződik Boris, az a mediterrán ciklon, amely a hétvégén és a jövő hét elején a Kárpát-medence felett törvénydik majd. Az európai versenyképesség súlyos hanyatláson megy keresztül, ha bizonyos döntéseket nem hozunk meg, az EU versenyképessége az Egyesült Államokkal és Kínával szemben megállíthatatlanul visszaesik, közölte Orbán Viktor, miután a luxemburgi kormányfővel tárgyalt. A magyar miniszterelnök a két ország diplomáciai kapcsolat felvételének 100 éves évfordulója alkalmából Budapestre hívta Luc Friedent, bemutatta a Magyar Uniós Elnökség által kidolgozott versenyképességi paktum tervét, amelyet novemberben az összes uniós országgal szeretne megvitatni és elfogadtatni. A két kormányfő között egyetértés mutatkozott az EU nyugat-balkáni bővítésének szükségessége kapcsán is. Orbán Viktor előzőleg a Karmelita Kolostorban tárgyalt Milorad Dodikkal, a bosznia-hercegovinai szerb köztársaság elnökével is, tájékoztatta az MT-t Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke. Ezzel kapcsolatban a külgazdasági és külügyminiszter elmondta, Magyarország a felelős szomszédságpolitika keretében kiveszi a részét a Nyugat-Balkán stabilizálásából és fejlesztéséből. Szijjártó Péter hangsúlyozta, hazánk egyik legfontosabb célja az Európai Unió soros elnökeként a bővítési folyamat felgyorsítása a Nyugat-Balkán irányában. Németország szétveri a schengeni rendszert, először azzal, hogy nem engedte megfelelően védeni a külső határokat, aztán azzal, hogy most visszaállítják a belső határellenőrzést, hangzott el a kormányinfón. Örömteli, hogy felismerték a migrációs veszélyt, de sajnos ezeknek a döntéseknek jelentős negatív hatása lesz az Európai Unió gazdaságára, fejtette ki a miniszterelnökséget vezető miniszter. Gulyás Gergely azt mondta, a heti kormányülésen mandátumot adtak Bóka János miniszternek az Európai Bizottsággal való tárgyalása a migrációról szóló bírság kapcsán. 2015-ben Magyarország elsőként szólalt fel a külső határok védelmének fontossága mellett, emlékeztetett. Elhangzott, a kormány tárgyalt a jövő évi költségvetés célkitűzéseiről, a minimálbért a bruttó átlagbérhez köthetik 2025-től. Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter tárgyal a munkaadókkal és a munkavállalókkal, hogy minél nagyobb béremelés legyen, amiről tehát nem a kormány dönt. A magyar munkavállalók számára alapvető érdek a minimálbéremelés, mondta Gulyás Gergely, hozzátéve az általában jelentős hatással bír azok számára is, akik nem minimálbérből vagy garantált bérminimumból élnek. A miniszterelnökséget vezető miniszter arról is beszélt, október végéig döntenek a szakmunkás hitelről is. A cél, hogy egyszerűen és gyorsan jussanak hitelhez azok, akik 18 éves koruktól dolgoznak, így diákhitelre nem jogosultak. Szó volt arról is, egyelőre nincs döntés a jegybank következő elnökének személyéről. 84 milliárd forint értékben valósultak meg beruházások az utóbbi hetekben, mondta el a kormány szóvivő. Vitályos Eszter az elvégzett munkák között megemlítette a 25-ös főút Eger és Szarvaskő közötti, valamint a 2506-os Szilvásárad felé vezető út teljes körű felújítását is. Magyarország versenyjogot sértett az árstop bevezetésével, ellentétes az uniós joggal az a magyar szabályozás, amely arra kötelezte a kereskedőt, hogy bizonyos termékeket meghatározott áron és előre meghatározott mennyiségben árusítson, olvasható az Európai Unió bíróságának ítéletében. A Spár áruházlánc perelte a kormányt, amelynek így nem kell megfizetnie a 2023-ban ezért kiszabott büntetést, hangzott el a kormányinfón. Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter reagálásában leszögezte, a bíróság a családok helyett az árdrágító és profithajház multik oldalára állt, amelyek profitészségüket a magyar kormány ellen vívott folyamatos harccal próbálják elfedni. Végül az időjárásról. Nagy részt borult lesz az ég a folytatásban, kiadós eső érkezik, sokfelé a szél is felerősödik. A hőmérséklet a reggeli órákban 15-16, napközben 23-25 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Együtt éjfélig.
Esti műsorunk folytatásában a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Csütörtöki adásunk témái. A végéhez közeledik Ferenc pápa ázsiai és óceániai látogatása. Fehér orhideák Szingapúrban. A Szent Atya beszéde a hatóságokhoz. Szingapúr ragyogó fénye annak, amit az emberiség elérhet. Ferenc pápa homiliája a szingapúri szentmisén. A legszebb építmény az Isten teremtette ember. A hitelesség felé. Sajgó Balázs atya elmélkedése az évközi 24. vasárnapra. A végéhez közeledik Ferenc pápa ázsiai és óceániai látogatása. Fehér orhideák Szingapúrban. Utolsó állomásához ért a Szent Atya körutazása, amelynek keretében szeptember 2-a és 13-a között fölkereste Indonéziát, Pápua-Új-Guineát, Kelet-Timort és Szingapúrt. Csütörtökön beszédet mondott Szingapúr politikai vezetőinek, a diplomáciai testület tagjainak és a civil társadalom képviselőinek, majd szentmisét mutatott be a városállam nemzeti stadionjában. A Szent Atyát reggel 9 órakor üdvözölték hivatalosan a szingapúri parlament épületében, ahol egy gyönyörű fehér orhideával várták, melynek cserepébe a pápa beletűzött egy kis táblát rajta felirattal, Dendrobium őszentsége Ferenc pápa. Ez a finom és kedves gesztus a helyiek tiszteletéről és vendégszeretetéről tanúskodott. A Szent Atya az elnöki palota vendégkönyvébe a következő szavakat jegyezte be. Ahogy a csillag vezette a napköleti bölcseket, úgy a tudás fénye vezesse mindig Szingapúrt az egységes társadalom építésében, mely képes átadni a reményt. A pápa udvariassági látogatást tett az államfőnél, utána pedig találkozott a miniszterelnökkel, végül pedig beszédet mondott mintegy 1000 ember előtt, akik a szingapúri politikai, civil és diplomáciai élet képviseletében voltak jelen. Csütörtökön délután Ferenc pápa mintegy 50 000 hívő előtt szentmisét mutatott be a szingapúri nemzeti stadionban. Homiliájában az építő szeretetről beszélt Pál apostol nyomán. Előbb hosszan körbejárt egy golfkocsival az atlétika pályán, gyermekeket és sok kerekesszékben ülő beteget köszöntött. Aláírta egy házas pár apostoli áldását, a fiatalabbakkal szelfizett, és mindenkinek rózsafüzéreket ajándékozott.
A pápa a hatóságokhoz. Szingapúr ragyogó fénye annak, amit az emberiség elérhet. Ferenc pápa a szingapúri hatóságokhoz, a civil társadalomhoz és a diplomáciai testület tagjaihoz szólva dicsérte Szingapúr növekedését, rugalmasságát és a társadalmi igazságosság iránti elkötelezettségét, és további erőfeszítéseket sürgetett az inkluzivitás, a befogadás, a környezeti fenntarthatóság és a közjó érdekében. Ferenc pápa szingapúri látogatásának második napján, csütörtök délelőtt, a Szingapúri Nemzeti Egyetemen találkozott a hatóságok, a civil társadalom képviselőivel és a diplomáciai testület tagjaival. Háláját fejezte ki a szingapúri hatóságok szívélyes fogadtatásáért. A jelenlévőkhöz intézett beszédében kiemelte Szingapúr egyedülálló szerepét a mai világban, mint elsődleges jelentőségű kereskedelmi kereszteződést és olyan helyet, ahol különböző népek találkoznak. A pápa hangsúlyozta a városállam átalakulását egyszerű eredetéből, és elismerését fejezte ki rendíthetetlen elkötelezettségéért a fejlődését elősegítő projektek és kezdeményezések végrehajtása iránt.
Frutto di decisioni razionali e non del caso.
Ezt a fejlődést nem véletlenül, hanem racionális döntésekkel és gondos tervezéssel sikerült elérni. Lee Kuan Yew-ra, Szingapúr első miniszterelnökére emlékeztetve, a pápa utalt örökségére, kiemelve, hogy elgondolása és vezetése fektette le az ország gyors növekedésének és átalakulásának alapjait. Ferenc pápa ezután szólt arról, hogy Szingapúr elkötelezettje nem csak a gazdasági növekedésnek, hanem a társadalmi igazságosságnak és a közjó előmozdításának is. Elismerte az ország erőfeszítéseit annak biztosítására, hogy minden polgár részesedhessen a haladásból, az állami lakhatást, a magas színvonalú oktatást és a hatékony egészségügyi rendszert biztosító politikák révén. A pápa reményét fejezte ki, hogy ezek az erőfeszítések folytatódnak mindaddig, amíg minden szingapúri teljes mértékben részesül belőlük. Ugyanakkor óva intett attól a kockázattól, hogy a pragmatizmust vagy az érdemeket mindenek fölé helyezik, ami akaratlanul is a peremre szorultak kirekesztéséhez vezethet. Ezzel kapcsolatban hangsúlyozta, ahogy ezt gyakran teszi, hogy fontos a szegényekre és az idősekre is gondolni, valamint fontos védelmezni a migráns munkavállalók méltóságát. Ezek a migránsok nagy mértékben hozzájárulnak a társadalomhoz, és méltányos bért kell nekik biztosítani, figyelmeztetett Ferenc pápa a szingapúri hatóságokhoz intézett beszédében. A pápa ezután aláhúzta a hiteles emberi kapcsolatok ápolásának fontosságát, különösen a digitális korszakban. Arra buzdította a szingapúriakat, hogy a technológiai fejlesztéseket használják a megértés és a szolidaritás előmozdítására, ahelyett, hogy elszigeteljék az egyéneket a hamis és megfoghatatlan valóságba.
Singapur è un mosaico di etnie, un mosaico di culture e religioni.
Ferenc pápa hangsúlyozta továbbá a különböző etnikumok, kultúrák és vallások harmonikus együttélését Szingapúrban. Ezt a befogadást, mondta a pápa, elősegíti a mindenkivel konstruktív párbeszédet folytató állami hatóságok pártatlansága, amely biztosítja, hogy minden egyén hozzájárulhasson a közjóhoz. Ez a kölcsönös tisztelet, párbeszéd és együttműködés elengedhetetlen a konfliktusok és a káosz elkerüléséhez, valamint annak a biztosításához, hogy a fejlődés kiegyensúlyozott és fenntartható maradjon. Beszéde végén Ferenc pápa köszönetet mondott Szingapúrnak a környezeti fenntarthatóság iránti elkötelezettségéért, elismerve a városállamot, mint példát arra, hogy a kis nemzetek is jelentős hatást gyakorolhatnak a környezeti válság elleni küzdelemben. Felszólította Szingapúrt, hogy folytassa az innovatív megoldások keresését a környezeti kihívások kezelésére, és emlékeztette őket arra, hogy erőfeszítéseik más nemzeteket is erre ösztönözhetnek. Végül Ferenc pápa azért imádkozott, hogy Isten vezesse Szingapúr vezetőit népük szükségleteinek és elvárásainak megválaszolásában. Továbbá reményét fejezte ki, hogy az ázsiai nemzet folyamatos erőfeszítései továbbra is a befogadás és a testvériség szellemét tükrözik majd, mindenki javát szolgálva. Isten áldja Szingapúrt, zárta beszédét Ferenc pápa a hatóságok, a civil társadalom és a diplomáciai testület képviselőihez.
Ferenc pápa homíliája Szingapúrban. A legszebb építmény az Isten teremtette ember.
La conoscenza riempie di orgoglio, mentre l'amore edifica.
A tudás felfuvalkodottá tesz, a szeretet ellenben épít. Szent Páli gondolat jegyében fogalmazta meg homíliáját Ferenc pápa csütörtök késő délután a szingapúri Nemzeti Stadionban bemutatott szentmise során, mintegy 50 ezer hívő jelenlétében. A gazdag ország impozáns épületei az ember szorgalmát dicsérik, aki azonban a talentumba kapott alkotó képességével, a teremtő Isten legszebb építménye, az képes a közösségi szeretet művelésére is. Pál apostol az építő szeretetről szóló gondolatát egykor a gazdag Korintusban élő, de a karizmákban is gazdag keresztény közösségnek írta, ajánlva egyúttal a szeretet építését a közösségben is. Ez a gondolat érvényes az adományokban bővelkedő szingapúri helyi egyházra is, amelynek élő, gyarapodó közössége élénk és építő párbeszédben áll a többi felekezettel. Kezdte homíliáját Ferenc pápa, majd a város nagy és merész építészeti alkotásaira hívta fel a figyelmet, köztük magára a Nemzeti Stadion lenyűgöző épület együttesére, amely otthont ad a szentmisének. E nagyszerű épületét láttán sokan a pénzre, a technikára és a mérnöki munkára gondolnak, de valójában azok gyökerében, végső értelemben a szeretet áll, az a szeretet, amely épít. Ez nem egy naív gondolat, szögezte le a pápa, hiszen bármiféle jó emberi alkotás mögött, túl az emberi fáradozáson, ott rejlik a szeretet, ami nélkül nincs lendület, sem pedig cselekvő és építő szándék. Ha van, és meg is marad, valami jó ebben a világban, az csak azért van, mert a szeretet győzött a gyűlölet felett, a szolidaritás a közöny felett, a nagylelkűség az önzés felett. Enélkül itt sem tudott volna senki ekkora metropoliszt emelni, hangsúlyozta a pápa. Ezért, amit szemünkkel látunk, az egy jel, és az előttünk álló művek mögött a szeretet sok története rejtőzik. Közösségben élő férfiak és nők, hazájukat szerető állampolgárok, a családjukról gondoskodó anyák és apák, és számos szakember és munkavállaló. Jót tenne nekünk, ha szeretetnek ezeket a jeleit le tudnánk olvasni az épületek homlokzatáról, ajánlotta a szentatya. Néha azonban a tervek nagysága, a pénz, a hatalom, a jólét elhomályosíthatja a szeretet legfőbb valóságát. A hét világosít meg bennünket erről a bizonyosságról, hogy a szeretetre való képességünk gyökere maga az Isten, aki atyai szívével teremtett és fiú által megváltott minket. Szeretetünkben tehát Isten szeretete tükröződik vissza. Ahogy Szent II. János Pál pápa mondta itt, 1986-os látogatása során, hozzáfűzze még, ez az oka annak, hogy a szeretetet a minden ember iránti mélységes tisztelet jellemzi, függetlenül származásától, vagy bármiféle hitvallásától.
L'edificio più bello, il tesoro più prezioso, l'investimento più redditizio.
A legszebb épület, a legértékesebb kincs, a legjövedelmezőbb befektetés Isten szemében mi magunk vagyunk. Ugyanazon atya szeretett gyermekei, kiknek hivatása e szeretet terjesztése. A szeretet, amelyet Isten mutat nekünk, és amelynek gyakorlására hív minket, abban áll, ahogy Szent II. János Pál pápa ugyancsak itt mondta, hogy nagylelkűen válaszol a szegények szükségleteire, együtt érhet a szenvedőkkel, kész a vendégszeretetre, hűséges marad a nehéz időkben is, és mindig kész a megbocsátásra és a reménységre. Szűz Mária szent nevének ünnepén Ferenc pápa megállapította, hogy hány embernek is adott reményt és támaszt az ő jelenléte, amikor nevét segítségül hívták örömben és fájdalomban egyaránt. Mindez azért van, mert ő benne látjuk az atya szeretetét a legszebb és legteljesebb módon megnyilvánulni egy anya gyengétségében, aki mindent megért és megbocsát, és aki soha nem hagy el minket. Végül Ferenc pápa Xaveri Szent Ferenc a missziók védőszentjének egyik levelére utalt, amelyet halála előtt Rómába Szent Ignáznak írt ebből a térségből. Ebben kifejezi azt az óhaját, hogy szeretne elmenni korának összes egyetemére, hogy mint egy őrült a fülükbe kiáltsa azoknak, akikben több a tudás, mint a szeretet, hogy a testvérei iránti szeretettől indítatva misszionáriusokká váljanak, szívük mélyéből szólva: Uram, itt vagyok, mit akarsz, hogy megtegyem?
A hitelesség felé. Hallgassák meg Sajgó Balázs atya elmélkedését az évközi 24. vasárnapra.
Egy idős ember egyszer a következőképpen fogalmazta meg panaszát. 4 gyermekem van, anyagilag mindegyik jól szituált, mindeniket tanítattam, mindahányan voltak elsáldozók és bírmálkozók, ismerik hitünk igazságait, tudják kívülről a parancsokat. Én pedig itt vagyok egy szeretett otthonban, és ezzel nem is lenne baj, hiszen megértem elfoglaltságokat, és azt is, hogy szakmailag nem tudnak úgy ápolni, ahogy itt megteszik velem. Csak az a fájdalmam, hogy gyermekeim nagyon ritkán nyitják rám az ajtót. Egy zenetanárnőtől megkérdezték, hogyan halad egyik tanítványa a zene világában. Ő így értékelt: a leány igen szorgalmas, jó technikája van, csak éppen nem érzi a zenét. 2 vallomás, amelyből érezhetem. Istenről beszélni hitelesen csak akkor tudok, ha ővele is sokat beszélgetek. Beszélni róla és beszélni ővele együtt jár. Istenről tanulni a vele való kapcsolat nélkül tudathasadás szül. Ahogy Richard Rohr ferences teológus fogalmaz, az információ még nem szül transformációt. Az őróla szóló információk lehetnek hozzávezető utak, de egyben akadályok is abban, hogy élő és személyes kapcsolatom legyen életem urával. Átalakulni, belülről megváltozni csak akkor tudok, ha őszintén, kifogásokat nem keresve és bátran adom meg a választ arra a kérdésre, hogy ki Isten az én életemben. Ha ő az alap, minden megváltozik. Az evangéliumi részben maga Jézus vezet végig a folyamaton. Először az emberek véleményét kérdezi meg az őt hallgatóktól. Nem azért, mert az tartja meg őt. Őt nem az emberek véleménye élteti, és ezzel az én figyelmemet is felhívja: nem az vagyok, akinek az emberek tartanak. Az igazság az, hogy az vagyok, aki Isten szemében vagyok. Ezért fontos keresnem és kutatnom, hogy ő mit gondol rólam. Ha ez lenne életem egyik legfontosabb kérdése, már változna az életem, hiszen akkor azt tartanám szem előtt, hogy ő mit akar az életemmel. Az emberek véleménye után Jézus másodszor a tanítványok véleményére kérdez rá. Ismét nem azért, hogy a tanítványok által alkotott véleményekből megtudja, hogy ki is ő, hanem azért, hogy maguk a tanítványok tegyék tisztába vele való kapcsolatukat. Ha megfogalmazom ugyanis, hogy ki nekem Krisztus, akkor tudom meg tőle, hogy ki is vagyok én valójában. Krisztus ugyanis Isten véleményét közli velem, és ez minden véleményt felülír. Az evangélium egészéből kiviláglik, hogy Jézus nem az a messiás, aki külsőleg szabadít fel bármilyen világi uralom alól, hanem aki lelkemet akarja felszabadítani a bűn fogságából. A bűn ugyanis fogva tart, elhomályosítja látásomat, és nem látom a célt, mert eltévesztettem. Ezért gyenge akaratom is, mert nem látom a célt. A Krisztussal való igazi találkozás felszabadít és megszabadít, mert képessé válok arra, hogy kimondjak magamból mindent, átadjam neki, és akkor megújultan döbbenek rá igazi kilétemre, hiszen ő világít rá arra. Sokszor érzem, hogy ki kellene mondanom valakinek, hogy megszabaduljak terheimtől, és félek, mert nem bízom 100%-osan senkiben. Igen, mert még nem találkoztam azzal a felszabadító és megszabadító Istennel, aki élő személy, és bennem is él. Mindannyiunkat felülmúl, és mindenkiben is benne él. Valójában csak az ő véleménye számít, az pedig nem rossz. Mindenkinek egyénileg nyilvánítja ki véleményét. Ezért szükséges sokat ővele időznöm. Ő elmondja, ki vagyok én ő neki. Ővele időzni, és csak azután őróla beszélni. Ettől válhatok igazán hiteles emberré.
A hitelesség felé. Sajgó Balázs atya elmélkedését hallották az évközi 24. vasárnapra. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, csütörtöki műsorunk véget ért. Köszönjük, hogy velünk tartottak. Búcsúzik a szerkesztő, Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió most elhangzott adását holnap 5 óra 10 perctől, 6 óra 30 perctől és 11 óra 30 perctől ismételjük meg.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Marosi Balázs atya a Miskolc diósgyőri római katolikus plébánia híveivel az irgalmasság cselekedeteiről szóló beszélgetést folytatja.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió minden kedves hallgatóját a miskolci stúdióból, a diósgyőri egyházközségnek a rádiós csoportjával, a másik rádiós csoportjával, hiszen mostanában sikerül felváltva jönnünk. Hála Istennek több lelkes csapattag is van, akikkel tudunk itt a rádióban is szolgálni ilyen formában az evangélium terjedésének érdekében, és saját magunk természetesen lelki üdvösségének, lelki útjának érdekében. A mai műsorban az irgalmasság lelki cselekedeteiről beszélgetünk, beszélgető társaimmal. 7 van belőlük, mint a testi cselekedetekből is. Az első a bűnösöket meginteni, a második a tudatlanokat tanítani, a harmadik a kételkedőknek jó tanácsot adni, a negyedik a szomorúakat vigasztalni, az ötödik a bántalmakat békével tűrni, a hatodik az ellenünk vétkezőknek megbocsátani, a hetedik az élőkért és holtakért imádkozni. Nézzük az elejétől, mondjuk az első kettővel kezdhetnénk akkor, a bűnösöket meginteni, a tudatlanokat tanítani. Mi az az első gondolat, ami elindítja bennetek ezt a cselekvési vágyat, mikor halljátok ezt a tanítást?
Nekem erről, hogy a bűnösöket meginteni, az jut eszembe, hogy hát az életemben egy, legalábbis szerintem egy ilyen dologgal találkoztam, de azzal többször, amiről már korábban is szó volt, hogy a káromkodás. Hogy ezzel sajnos elég sokat találkozunk nap, mint nap, munkahelyen is, és hát ugye ezt jobb esetben nem nagyon tudja egy hívő ember tolerálni, amikor káromkodik mellette valaki, és hát néha össze kell szedni a bátorságot, és akkor szólni kell, hogy ez így nem jó, és akkor ezen lehet-e változtatni, mert kéne. Szerintem ez a minimum, amit meg lehetne és meg kéne csinálni. Nekem se sikerül mindig. Egyszer-kétszer már sikerült, és akkor mindig volt is foganatja, de szerintem ez erre törekedni kéne, hogy ezt tapintatosan, de mindig meg kéne tenni.
Ez egy érdekes dolog, ugye pontosan ma mentem reggel valahová autóval, és egy rádió műsort hallgattam, nem a Szent István rádióban, egy másik rádión, és pont a káromkodásról volt szó. Először úgy megdöbbentem, hogy jé, hát beszélnek a káromkodásról a rádióban, aztán rájöttem, hogy hát nem egészen vallásos értelemben, hiszen ugye a káromkodás pozitív és negatív oldalát próbálták felmérni, és a műsorvezető számolt be arról, hogy neveli a gyermekét, hogy mikor illik és mikor nem illik káromkodni. Aztán hamar levettem azt a műsorból, hogy igazából nem is tudják az emberek többsége, hogy mi az a káromkodás, ugye? Káromkodás mindig az, amikor az Isten nevét, ugye régen így is tanították, hogy Isten nevét hiába veszi valaki a szájára, így volt a régi katekizmusban, és ezt jelenti a káromkodás. Aztán emellett van ugye a dühöngő, csúnya beszéd például, ami lehet egyfajta feszültség levezetés valakinek, hogy fölhúzza magát, és akkor elkezd csúnyán beszélni. Hát ugye ez mindaddig nem káromkodás, amíg nem keveri bele az Isten nevét, onnantól kezdve mondjuk káromkodásnak. És van a tiszteletlen beszéd, ami végül is nem a legcsúnyabb, nem annyira csúnya, de valakit, valamilyen értéket, vagy valakit személyiségében, vagy emberségében megsért ezzel. Tehát ez a három kategória jelenik meg általában, és nagyon sokan a káromkodást összekeverik a csúnya beszéddel, vagy az obszcén beszéddel, erkölcstelen beszéddel, és mindent egy kalap alá vesznek. Ezt tudnunk kell, hogy a káromkodás csak az, amiben az Isten neve benne van. Ez nagyon fontos. Ugye hát, amiről Marci említést tett, akár munkahelyi vagy közösségi csúnya beszéd káromkodás, ugye talán ez egy érdekes jelenség, manapság ez már fel sem tűnik az emberek javarészének, hogy ő csúnyán beszél. Tehát a gyerekével, az unokájával, vagy a gyereke előtt, unokája előtt teljesen természetesen a mama, a papa, vagy a nagymama, a nagypapa kimondja a csúnya szavakat, káromkodik is akár adott esetben. Ugye a gyerekek egy ideig ezt nem tudják hova tenni, aztán szépen rászoknak, és ugyanúgy fognak ők is beszélni. Tehát sajnos ez egy társadalmi betegség lett, a csúnya beszéd, és olyannyira, hogy most már ez fel sem tűnik, tehát lassan ez a normális. Na de hát nyilván csak azt tudja a másikat meginteni, és majd tovább is lépünk a másodikra, akit magát is zavar, ugye ez a csúnya beszéd, tehát amit Marci is kiemelt. Tehát ha engem nem zavar, akkor nem fogok rászólni a másikra, hogy légy szíves, ne beszélj csúnyán, mert nekem is természetes. Vagy pedig azt mondom, hogy hát inkább nem szólok, az ő élete, az ő baja, de viszont az, hogyha már a közösségét vagy a környezetét fertőzi ezzel, akkor az már nem csak az ő baja. Tehát ezt is látnunk kell, hogyha egy bűnt elkövet valaki, hogyha csak az a saját személyes életét érinti, akkor valóban neki több joga van azon változtatni, vagy azt megtartani, azt a szokását, vagy stílusát, amit képvisel, de onnantól kezdve, hogy én is hallom, onnantól kezdve, hogy a másikat is érinti, onnantól kezdve, hogy egy közösséget, egy közeget fertőz vele, onnantól kezdve nem csak a saját bűne az embernek, hanem azzal fertőzi a körülötte lévő, tehát joga van bárkinek ugye szólni arról, hogy ez nem helyes. Tehát az irgalmasság lelki cselekedeteihez ez is hozzátartozik. Tehát úgy szeretni a másikat, hogy megintem a rossz ellen. Ugye minden bűnnél ez a legfontosabb, hogy nem az embert ítélem el, hanem azt, amit csinál, azt, amit mond. Nagyon fontos tehát, hogy legyen bátorságunk, figyelmezteti a másikat a bűnre, úgy, hogy abból ne legyen harag, feszültség, hanem egyszerűen csak az igazság megőrzése miatt, az isteni igazság és tisztelet megőrzése miatt, ez lelki kötelessége a hívő embernek. Aztán a tudatlanokat tanítani. Mit jelent ez, hogy a tudatlanokat tanítani? Hát értelmezhetjük ezt úgy, hogy az irgalmasság cselekedete az, hogyha valaki ezt a feladatot, ezt a karizmát kapta, hogy tanítson, akkor ezt végezze tisztelettel. Ugye hát van közöttünk olyan, aki ezt a feladatot kapta és gyakorolja. Nyilván biztos, hogy tudnánk itt most hosszú órákon keresztül beszélgetni ennek a szépségéről, illetve nehézségéről, az örömeiről és a kihívásairól, de mindezeken felül kerekedik az, hogy ez egy hivatás, amire az Isten meghívott, hogy valaki valamit átadjon a másik embernek. Ez a tanítani. De az, hogy a tudatlanokat tanítani, nyilván elsősorban vallásos értelmét kell néznünk, ugye az Isten igazságaira. Az, aki már ebből részt kapott, köteles továbbadni belőle. És itt egy nagyon egyszerű példát kell első lépésben talán vennünk, ugye ezt mindig el szoktam mondani a jegyeseknek, ugye a férj a feleséget, a feleség a férjet. Mikor, hol, melyik családba kikapott többet, ki tud többet a hitből, az imádságról. Ez az elsődleges feladat, hogy tanítani a másikat abból, amiből nekem több van, arról, amiről nekem több a tudásom, mélyebb a tudásom. Itt van ez a második pont, és akkor újra így rátok nézek, hogy mi az, amit ezzel kapcsolatban meg tudnátok osztani velünk, hogy akár ti otthon hogyan éritek meg ezt a cselekedetet, hogy egymást tanítani, nevelni és segíteni.
Én mostanában csinálok egy ilyen böjtöt, egy szerdai és pénteki böjtöt, ilyen próbálom a kenyérvízböjtöt tartani, de nem mindig sikerül, és ezt a munkahelyen is csinálom, és akkor néha megkérdezik, hogy miért csinálom, és akkor rájöttem, hogy ott azért illene egy pár szót mondani erről, hogy mi is a háttere, és hogy is kéne, még ha ők egyáltalán nem is vannak otthon ezekben a témákban, szerintem jó az, hogyha egy kicsit bőlére eresztjük ezeket a dolgokat, nem csak azt mondjuk, hát mert jól esik, hanem úgy nagyjából elmagyarázzuk, hogy mi is van-e mögött, hogy egy minimális dolgot szerintem tanuljanak el erről a témáról, illetve néha barátainkat sikerül elvinni Szent Misére templomba, olyankor néha, amikor így néznek egy-két alkalommal, hogy most mi is történik, akkor így odasúgom nekik, hogy most ez is ez történik. Szerintem ez is egy ilyen minimum dolog, amit így meg lehetne csinálni. Illetve amikor otthon imádkozok, akkor a feleségemnek néha így elmondom, hogy most akkor miért imádkoztam, és hogy Tehát egy pár szóban legalább. Én szerintem ez kimeríti ezt a második pontot, hogy tudatlanokat tanítani.
Én nem tudom, tehát otthon például amikor ilyen lelki olvasmányokat, lelki könyveket olvasok, akkor azt el szoktam mondani, tehát úgy a lényeget kiszedem, és akkor a páromnak, a férjemnek elmondom, hogy na, mit olvastam, akkor figyelj, és akkor próbálom rá irányítani az ő figyelmét is. Idézőjelbe téve mondhatom, hogy ilyen könyvajánlókat. Ő is azért gazdagodjon.
Igen, tehát azt kell látnunk, ugye, hogy ez egy kicsit furcsa megfogalmazás, hogy tudatlanokat tanítani. Itt most nem a IQ szintre akar utalni itt az irgalmasság lelki cselekedete, meg hogy ki milyen szinten van, meg kinek mennyi a tudása, meg hány diplomája van, meg mennyire értelmes, okos, hanem itt arra akar ez utalni, hogyha felfedezem, hogy a másik képes, fogékony és nyitott valamire, amiből nekem több adatot valamilyen formában, mert olyan családba születtem, mert olyan iskolába jártam, hogy ezt tanulhattam, hittant akár, vagy bármit, ő pedig lehet, hogy ebből kimaradt, akkor szívesen megosztom, hogy nagyon fontos az, hogy szívesen, önként, örömmel megosztani a tudásomat, nem lenézően vagy kioktatóan, hanem tényleg örömmel, mert érzem azt, hogy nekem valamiből többet adott az Isten, több lehetőséget adott, neki pedig engem adott meg lehetőségként, hogy megosszam vele azt a tudást, ami engem segít a jó Isten felé vezető úton. Tehát itt erről szól ugye ez a második pont.
Bocsánat, csak én ezzel a lelki cselekedettel kapcsolatban most így gondolkoztam, ugye a tanítás terén, szó szerint véve a tanítás terén, hogy most az jutott eszembe, hogy mivel nekem elég nehéz gyerekanyagom van, hogy sokszor már türelmem nincs, tehát amikor úgy érzem, hogy fogytán vagyok, hogy elmondom 10-szer, és még mindig nem, tehát még az is problémát jelent, hogy az 72. oldalt megtaláljuk, tehát hogy 7-es, 2-es, 1-es, 3. osztály, hogy úgy eszembe jutott, hogy na, akkor most itt nyugodjál le, mert hogy Jézus is a tanítványoknak türelemmel elmondott mindent, tehát hogy nehogy már én kapjam fel itt a vizet, hogy most 26-szor kell elmondani, hogy hol van melyik feladat és mit csináljunk. Tehát igen. Nem tudom, hogy esetleg ezt is erre rá lehet-e.
Rá, biztos, hogy rá lehet. Itt gyakorlatilag az ember saját maga felé gyakorolja az irgalmasság cselekedetét, mert észreveszem azt, hogy nekem valamiből hiányosságom van, és az Úr Jézus, aki itt a földön élt, és ezt hozta, és ez benne megvolt, én ezt tőle tanulhatom meg. Tehát ebben az esetben az irgalmasság lelki cselekedetét saját magammal gyakorlom, tanítom saját magamat, mert amikor az ember figyelmezteti saját magát, akkor tanítja is magát, mert lehet, hogy valaki simán elveszíti a fejét, de ha jön a Szentlélektől egy ilyen sugallat, és akkor magamat tanítom, hogy most álljunk meg, most Jézus mit tenne? Biztos, hogy nem ezt tenné, biztos, hogy nem ordítana, biztos, hogy nem esne kétségbe, és magamat figyelmeztetem, ez a saját magunknak a javítása, vagy ez a korrekció, ez a saját magunk felé irányuló, amikor tanítom egy kicsit saját magamat, vagy tanít bennünket a Szentlélek ugye az értelmünk által, ugye az értelem lelke például, és így szólal meg, hogy tanít saját magamon keresztül tanít. Ez egy érdekes megnyilvánulás a jó Istennek természetesen, de ez is nagyon fontos.
See you.
A kételkedőknek jó tanácsot adni. Na hát kételkedőből ugye aztán van bőven a világban, tehát azt hiszem, hogy mindnyájan találkozunk kételkedőkkel, akár a saját családunkban is, ami nem hitetlenséget jelent elsősorban, hanem az, hogy valaki eljut egy szintre, aztán csalódhat akár valamiben, vagy egy kicsit úgy átélheti azt a lelki szárazságot, aztán azt mondja, hogy hát én ebben és ebben kételkedem, ez lehet, hogy nem is úgy van, lehet, hogy most érzelmileg ezt nem így élem át, és hogy ilyen esetekben viszont a stabil félnek, aki éppen ugye nincs ebben az állapotban, valamilyen tanácsot kell adni. És ugye ez is lelki kötelességünk, hogy ne hagyjuk rá a másikra a baját, tehát ne hagyjuk rá a lelki szenvedését, hanem adjunk választ. Ugye és nagyon fontos az, hogy amikor az embernek kételjei vannak, megmerje ezeket fogalmazni. És ehhez nem vagyunk hozzászokva. Nagyon sok családban, vagy kapcsolatban, vagy gyerekek között, vagy feladatkörben, munkahelyen nem szokás az, hogy kérdezek. Tehát, hogy ez is egy fontos, hogy ha látok ilyet a környezetemben, vagy akár saját magamban ilyen kételyeket, akkor ne féljek, ne ijedjek meg ezektől. Merjek kérdezni, merjek keresni válaszokat. Evel kapcsolatban esetleg tapasztalat vagy élmény, ami fűződik
akár. Én nekem nem konkrét így, hogy kérdés formájában hangzott el, hanem ez pont tegnap történt. Mindegy, egyik ismerős így kiposztolt, hogy az apukája hogy meghalt, és hogy hiányzik, és hogy ő hogy már nem láthatja többet. Tehát ez volt, hogy nem láthatja többet. És akkor én, de ez lehet, hogy inkább a vigasztalás, nem tudom, hogy... Na, hogy mindegy, én próbáltam oda, tehát odaírtam neki, hogy igazából mondjuk ő nem így, nem hívő ember, és akkor írtam, hogy hát Isten azért az örök életet szánja nekünk, tehát, hogy ez, hogy többet nem fogom látni, ez ebben a formában én úgy gondolom, hogy nem igaz. Na mindegy, és ott akkor úgy szót követett, és úgy zárult a beszélgetésünk, hogy hát bízik abban, hogy nekem van igazam.
Igen, hát ez a vigasztaláshoz sorolnánk mondjuk például. Tehát ugye a kételkedőknek jó tanácsot adni, de viszont ide is akár beillik, mert ő valószínű nem gondolt erre a variációra, hogy esetleg a
nem, igen, és akkor amit ugye, hogy mert hogy mondom, Jézus halála, akkor nem lenne értelme, ha nem lenne utána feltámadás, tehát akkor értelmetlenül történt volna minden. Tehát próbáltam nem úgy meggyőzni erőszakosan, hanem úgy rávezetni, igen, hogy ez ezért, stb. Ebből következik, és annyira adja magát.
Igen, tehát fontos ez, hogy lehet, hogy valakinél pont éppen kettős szükséglet van. Szükség van megerősítésre a kételyében, meg szükség van a vigasztalásra. Tehát ez úgy talán egyben is működik ez a kettő. Azért is egymás mellé vettem én is őket. Tehát ugye a vigasztalás és a kételyben való megerősítés.
Nekem nem konkrétan úgy volt, hogy valaki kérdezett tőlem valamit, hanem szerintem fordított helyzet volt, hogy... Amikor édesanyám halálos beteg volt, és tudtuk, hogy nem lesz gyógyulás, és ezt nagyjából a környezetünk, barátaink is így tudták, akkor egyszer-kétszer megkérdezték, hogy lehet ezt bírni, és hát akkor mondtam, hogy én hiszem azt, hogy lesz feltámadás, és hogy ennek az egész szenvedésnek is van értelme, bár mi ezt így nem nagyon foghatjuk fel itt a Földön, de biztos, hogy oka van, és anélkül, a hit nélkül, hogy ennek nem lesz értelme, és hogy nincs feltámadás, én ezt biztos, hogy nem bírnám. Én akkor azt így elmondta, most viszont szegények ők vannak ebbe a cipőben, ez a család, aki ezt többek között ezt kérdezte, és lehet, hogy most erre visszagondolnak, és akkor lehet, hogy ez egy jó tanács volt, hogy akkor ők is így higgyenek ebben, vagy ez is egy kicsit a vigasztaláshoz tartozik inkább. Én szerintem ezt ott lehet, hogy akkor ők elraktározták, és most ezt elő lehet venni ezt a témát.
Igen, talán sokszor nem is gondolunk bele abba, hogy egy-egy mondatunk, vagy egy-egy gondolatunk, vagy egy-egy vigasztaló szavunk, vagy jelenlétünk, ugye később akár hónapok, vagy évek múlva is előjárt, hogy emlékszem, amikor te álltál mellém, és most én állok melléd, vagy fordítva. Ezek azért is a hétköznapi életünk cselekedetei, mert hogy ezzel örömet tudok szerezni, azon kívül, hogy teljesítem a kötelességemet, ami a hitemmel jár, ezzel örömet szerzek a másiknak, adok mellé egy biztos pontot, magamat kínálom, hogy itt vagyok, és hogyha bármi segítségre van szükséged, akkor kereshetsz, és nem tudom, hogy én mikor kerülök ugyanabba a cipőbe, ugye, tehát amit szeretnél, hogy veled tegyenek, te is tedd meg másokkal, ugye ez is összefoglalja ezeket a cselekedeteket.
Sokszor még nem is biztos, hogy kell mondanunk bármit, hanem ahogy te mondtad, Balázs, hogy csak ott legyünk mellette. Tehát nekem volt olyan barátnőm, aki mondta, hogy ne is mondjál semmit, csak gyere el, csak hogy legyél ott. És hogy már az is sokat jelentett.
Aztán a bántalmakat békével tűrni, az ellenünk vétkezőknek megbocsátani, az élőkért és holtakért imádkozni. Na hát ezek a nehezebb pontok.
Szerintem nagy szükség van, hogy a fele baráti szeretet meglegyen. Mert szeretet nélkül ez szerintem teljesíthetetlen lenne. hogy békével tűrjük azt, hogy bántanak, vagy aki bánt, hogy annak megbocsássak, vagy hogy imáimba tudjam őt hordozni. Tehát ez nagyon nehéz, és ehhez kell végképp szerintem ez a szeretet, hogy ez a Jézusi lelkület bennünk legyen.
Igen, sokszor ez is nagyon fontos, amire talán most is fel kell hívni a figyelmet, hogy olykor, mikor valaki nekünk áll, és akkor elkezd bennünket szidni, vagy amit csinálunk, vagy minősíteni, vagy negatív fénybe beállítani, nagyon sokszor ez egy üzenet, egy segélykérő üzenet, mondhatjuk így is. Lehet, hogy nem is velem van a baja, lehet, hogy nem is így akarta ezt megfogalmazni, csak van benne valamilyen fájdalom, valamilyen feszültség, és ez az én irányomba jött ki. Éppen ezért ugye nagyon sokszor rossz az a reakció, hogy én is felkapom a vizet, és akkor majd visszaordítok, és visszaválaszolok, és megbosszulom. Pontosan itt arra nyugalomra int Jézus, amit tőle is látunk, amikor a farizeusok, vagy az írástudók, vagy bárki, akik bántani akarják, vagy cukkolni akarják, ugye megkörnyékezik, hogy teljes nyugodtsággal válaszol. És nem a vita, nem az érzelem, nem a gőg az első, hanem az üdvösség. Tehát Jézusnál mindig az, hogy mindegy, hogy kivel beszél, ez az ember tapasztalja meg a Jóisten jelenlétét, és eljusson az üdvösségre. Tehát nagyon sokszor talán ebben a pontban az a feladatunk, hogy visszakérdezzünk, hogy te most miért vagy ideges, miért szítsz engem, miért pletykálkodsz rólam, milyen fájdalmad van, milyen problémád van igazából, mi van a dolog mélyén, mert amíg ezt nem tudjuk meg, addig csak a felszínt látjuk. Általában ugye a hamis kutyák is, akik ugatnak, meg hangoskodnak, általában azok a legaranyosabbak után, amikor az ember oda megy és megsimogatja a fejüket. Aztán ugye hát az emberekkel is egy kicsit így van, hogy a leghangosabb, meg a legrikácsolóbb, néha a legbetegebb lelkületű, vagy a legjobban segítségre szoruló ember, és nagyon sokszor mondják sokan, hogy a legveszedelmes ellenségükből lett később a legjobb barátja, mert egyszerűen csak annyira volt szükség, hogy megkérdezze, hogy mi a problémája, vagy miért csinálja azt, amit csinál. Aztán ugye az ellenünk vétkezőknek megbocsátani, hát ez szorosan kapcsolódik ide, hogy nem a saját magam javát nézem. Azt mondjuk, azt szoktuk mondani egészen helytelenül, hogy Isten feltétel nélkül szeret bennünket. Ez egy helytelen mondat, nagyon sokszor szoktam ezt mondani. Egy ilyen reklámmondat mondjuk a hitben ez, hogy Isten feltétel nélkül szeret téged, mégis a feltétel benne van a mi atyánkban, amit Jézus megtanít, ugye úgy bocsáss meg nekünk, ahogy mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. Ez a feltétel, ez nem feltétel nélküli szeretet, mert mi magunk kérjük azt, hogy nekünk se bocsásson meg az Isten, hogyha mi nem tudunk megbocsátani. Tehát az ellenünk vétkezőknek való megbocsátás, ez a saját bűnbánatunknak a kulcsa. A saját megtisztulásunknak a kulcsa. Ha én nem tudok megbocsátani, azt imádkozom, hogy az Isten se bocsásson meg nekem.
Igen, de hogyha én például nem tudok megbocsátani, azzal úgymond magamnak is ártok. Olyan értelemben, hogy saját lelkemet is mérgezem azzal, hogy ez a harag ott van. Attól nem lesz jobb, hogy én őrzöm a haragot. Nagyon nehéz tényleg megbocsátani, de ha sikerül, akkor igazából egy ilyen szabadságérzés is a hatalmába kerítheti az embert, hogy de jó, miért hurcoltam én magammal eddig akkor ezt a mérget, vagy ezt a dühöt a másik irányába.
Igen, hát és ezt is meg kell vizsgálnunk, hogy miket hurcolunk magunkkal, ugye, mert vannak, akik éveken keresztül egy semmiségért tudnak haragudni. Nyilván azt is tudjuk, hogy a Szent Jónásban is, hogyha valaki haragot tart, azt nem is lehet feloldozni. Tehát ez nagyon-nagyon fontos, hogy mindaddig, amíg valaki nem bocsát meg, és az is fontos, amiről már egyszer beszéltünk, hogy a megbocsátásnak két része van. Van ugye az érzelmi megbocsátás és az akarati megbocsátás, ami a kettő között, ami a különbség, ugye? Hogy az érzelmi megbocsátás az egy hosszas folyamat. Tehát ez egy seb, aminek be kell gyógyulni, és az nem megy egyik napról a másikra, az ujjamat is elvágom, ugye bekötözöm, de az a seb, az még hetekig ott van az ujjamon, nem gyógyul meg rögtön, de bekötöztem, nem vérzik. Ez az akarati megbocsátás, amikor kimondom, hogy Jézus Krisztus nevében megbocsátok neked, érzelmileg még nem tudok, de meg akarok bocsátani, nem akarom hordozni haragot, ne ez a seb tapaszt, amit ráteszek az ujjamra, ami elállítja a vérzést. A gyógyulás folyamata hosszú. És ez az első lépés mindig, hogy kimondom, hogy meg akarok bocsátani. Tehát ez nagyon-nagyon fontos. Ez is kötelességünk, tehát ez nem választható opció, hanem ugye a keresztény embernek kötelessége. Aztán az élőkért és holtakért való imádság, hát erről már az előbb tettünk egy rövid gondolatot, ugye, imádkozni élőkért és holtakért, hinni abban, hogy van mennyország. Tehát csak akkor tudunk imádkozni a holtakért, hogyha hiszünk abban, hogy van mennyország. Ugye, amit Marci is mondott, hogy milyen megerősítő ugye ezt megtapasztalni, imádkozni. Ugye már többször is beszéltünk erről. Tehát ez csak akkor működik, hogyha én magam is hiszek abban, hogy van mennyország. Hogy létezik az Isten országa, ahol az elhunyt szeretteim már boldogan élhetnek, megvan a lehetőségük rá. De ugyanakkor azt is tudom, hogy van pokol, van tisztítóhely, és lehet, hogy valamelyik családtagomnak pontosan arra van szüksége, hogy a szentmisét mutassunk be érte, hogy imádkozzunk érte, és az én imáim segítik őt át a tisztulás folyamatán. Tehát ez nagyon-nagyon fontos, de ez csak akkor fog működni, hogyha hiszek benne. Tehát ez a kulcs, ugye mindennél ez a kulcs, hogyha hiszek abban, hogy, akkor sokkal jobban működik, és ez a mi életünknek a kulcsa. Hát végig szaladtunk az irgalmaság lelki cselekedetein, és el is telt a műsoridőnk. Műsorunknak a végéhez érkeztünk, lezárjuk ezt a témát, és a jövő héttől pedig folytatjuk a szentségekkel, a hét szentségnek az értelmezésével, és azokról a szentségekről fogunk beszélni, amelyek mindannyiunk életét, hitéletét is, és egyéni életét is egészen mélyen érinthetik, érintik. Addig is további kellemes rádiózást kívánunk, vigyázzanak egymásra, vigyázzanak magukra, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunkban Marosi Balázs atya, a Miskolc Diós Győri Római Katolikus Plébánia híveivel beszélgetett. Az adást Dankó Zsuzsanna szerkesztette. Műsorunk a 2021. június 3-ai adásunk ismétlése volt.
Napbúcsúztató.
Kedves hallgatóink, hamarosan éjfél, és megszólal a himnusz mai napunk zárásaként. Éjfél után időjárás jelentéssel, hírekkel, és a mai napon elhangzott műsoraink ismétlésével jelentkezünk. Lássuk, melyek lesznek ezek. Hamarosan Kultúrkör című műsorunkat hallgathatják meg. Farkas Erzsébet összeállításában a Miskolcon idén már második alkalommal megrendezésre kerülő Ars Sacra Fesztivál főszervezőjével, a programhoz kapcsolódó városi zarándoklat szervezőjével, valamint a zenei és a képzőművészeti programok szervezőivel beszélgetünk. A második miskolci Ars Sacra Fesztivált idén szeptember 13-a és 22-e között szervezik meg a miskolci esemény fő média támogatója, rádiónk a Szent István Rádió. Hajnali egy óra után megismételjük a regionális híreket, a korásti hírmondót és a regionális sporthíreket. Hajnali két óra után híreket mondunk, majd a Magyar Katolikus Rádió Kerengő című műsorát ismételjük meg, ezután a Lélekszava egyházi kis szótárunkban. Magsó Péter atya, a Tarna Leleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzója, a Krisztushoz való tartozás döntéséről elmélkedik. Hajnali három óra után híreket mondunk, majd Segíthetünk című műsorunk szól. Mai adásunkban beszámolunk arról, hogy a Mentor Doktor, az Aktív Életért Alapítvány egy különleges programot szervezett a halmozottan sérült gyermekeket nevelő szülők számára, a Lillafüredi Szent István barlangban. Összeállítással készültünk, melyben a civil szervezet tevékenységén túl szó lesz a meseterápiáról, önzetlen segítésről, láthatatlan köztünk élő hősökről, a szülőkről és a legnagyobb kihívásokról is. 4 órától zenei összeállítással kedveskedünk Önöknek. Kedves hallgatóink, a mai műsorok szerkesztésében munkatársaim voltak. Berecz Renáta, Birincsik Márton, Dankó Zsuzsanna, Debnár Ádám, Farkas Erzsébet, Fekete Gábor, Grunda János, Klész Beáta, Koleszár Krisztián, Kónya Éva, Kriston Tamás, Molnár András, Papildikó, Pap Péter, Péderi Zsolt, Péderi Kovács Krisztina, Sinkovics Andrea, Somogyi Márton, Somosvári Eszter Anna, Vasvári Bernadett, Tikovics Ernő, Tompos Péter, Turi Sarolta és Varga Ildikó. Köszönjük megtisztelő figyelmüket! Az igazgató főszerkesztő Bercesi András és a rádió elnöke Szarvas István atya nevében is. Búcsúzik a mai nap bemondója, Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A szegényhez pedig így szóltok, állj csak oda, vagy pedig ülj ide a zsámolyra a lábam elé. Ugye, hogy különbséget tesztek az emberek között? Olvasom Jakab apostol levelében. A konzervatívok kérdezzék meg maguktól, vajon nem félelem húzódik-e meg az igazságért való aggódásuk mögött, amely gyorsan a másik elítélésére vezet és elszigetelődésben és mindent jobban tudásban végződik? Vajon nem fenyegeti-e őket az a veszély, hogy magukat tartják az egyházban az egyedüli törvényes csoportnak? Az előre sietők pedig komolyan vizsgálják meg. Vajon nem hiányzik-e belőlük a szükséges hűség a hagyomány iránt, amikor a korszellemhez alkalmazzák a hitet, és ezáltal elsimítják a hit botrányait? Mi is volna akkor az, ami különleges a keresztény hitben, az emberről és világról való többi felfogással szemben? A bizonytalanok és keresők nagy csoportja pedig tegye fel magának a kérdést, nem túlságosan kis hitűen ítélik-e meg az egyház és a maguk helyzetét? Isten lelke vajon nem nyithat-e új utakat a becsületes keresés közben, amelyek kivezetnek a megrögzött álláspontokból? Nem csupán a paternalisztikus rendszer kárait látva ébredezik egyházunkban a testvériség következetes megvalósítására törekvő vágy. Nem egyes csoportok, legyenek bár papok vagy világiak, különcködő hangja, hanem magának az evangéliumnak kötelező szava az, amely napjainkban egyre inkább utat tör. Hajlamosak vagyunk elfeledni, hogy az egyház úton van. Türelmeseknek, de egyszer s mint türelmetleneknek is kell lennünk. El kell ugyan ismernünk, hogy jelentős útszakaszokat hagytunk magunk mögött, ugyanakkor azonban várakozva és bizalommal kell a Szentlélek működése és saját jövő feladataink felé tekintenünk. Krisztusom, a te evangéliumodat könnyű hallgatni, de nehéz élni. Meg vagyok elégedve az én kis, tisztességes életemmel, s félek attól, hogy azt megváltoztassam. Nem teszek eleget az emberekért. Félek, hogy mivel mindig csak magamért teszek valamit, nem teszem meg mindazt, amit az emberek várnak tőlem. Add, hogy hozzálássak, még a mai napon.
A fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott, fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnál kezesen. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt meg bántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítő kútra, hogy juthassak a mennyei jusra.